Márton Áron emléknap a Mária Rádióban. Az erdélyi püspök születésének 125. évfordulója alkalmából.
Szeretettel köszöntöm Kovács Gergely történészt, a Mindszenty ügy viceposztulátorát. A mai műsorban arra próbálunk fényt deríteni, hogy milyen hasonlóságok voltak Mindszenty és Márton Áron karakterében. Gergely, kérlek, kicsit vezess be minket a témába.
Ez egy nagyon izgalmas téma, és engem már régóta megtalált, mert hogy néhányan úgy mondták nekem többször, hogy milyen nagy különbségek vannak közöttük, és Bezzeg Márton Áron például milyen diplomatikus volt, milyen nagy szeretet volt benne. Mindszenty Bíboros azért ehhez képest egy sokkal keményebb, határozottabb, ridegebb személyiség, és hát a diplomáciai érzék se a fő erényei közé tartozik. És azért mindig éreztem én ebbe egy kicsit ilyen székelyes hozzáállást, ami egyrészt nagyon szép, és a megmaradásuknak is az áloga, másrészt azért van benne egy ilyen kizárólagosság. Ennek egyébként egy nagyon szép lecsapódása, hogy náluk van egy ilyen mondóka, vagy volt egy mondóka Márton Áron püspök idejében, hogy kérem, kedves Márton Áron, jöjjön hozzánk minden áron. Tehát, hogy ez úgy jól kifejezi a székelységnek ezt a, hát ezt a, az bizonyos szempontból nagyon bezárt világát, ami egyébként nagyon érdekes lesz majd Márton Áron személyiségének alakulásában is, és a Mindszenty Bíborossal a hasonlóságok és különbségek terén, mert éppen ezért, mivel megtaláltak engem ezek a kérdések, vagy felvetések, ezért már úgy régóta ezen gondolkodtam, és értek személyes benyomások Márton Áron püspökkel kapcsolatban, és az ő tiszteletével kapcsolatban is. Voltam a szülőfalujában is, a Gyulafehérvári Székesegyházban, a kis emlék helyén, és tapasztalhattam az ő hihetetlen nagy tiszteletét Erdélyben, ami egyébként nagyon hasonló a mi Mindszenty tiszteletünkhöz itt az anyaországban. És ezért úgy, ezen úgy sokat gondolkodtam. És például mindjárt ennek a mondókának megvan a párja Mindszenty Bíborosnál is, mert nála például az iskolák diákjai között volt egy olyan mondás, amikor már büntetés járt volna, vagy kirúgás, hogyha Mindszenty, hogyha mellett foglalnak állást, akkor egy ilyen rövidítésben vallották meg egymás között a Mindszenty atya iránti rajongásukat, hogy mi jó, ami jó. És ez a mi jó, ez Mindszenty József volt. Tehát mi a jó, Mindszenty József, aki jó. És ezt például egyszer elmesélték neki, amikor egy ilyen diákcsoportot Esztergomban vendégeskedett. Tehát, hogy szép, hogy azért megvannak ezek a személyes vetületei, de én úgy érzem, hogy nagyon érdekes végigmenni Márton Áron püspök életén, mert nagyon sok olyan epizódot, pontot találunk, ami hihetetlenül hasonló, vagy nagyon tanulságosan különböző Mindszenty atyához képest. De úgy előre annyit hadd bocsássak, hogy Istennek hála a szentek között érdemi és emberi szempontok szerinti fokmérés, fokozatkeresés, ki a nagyobb szent, ki a kisebb szent, ki a közepes szent, hál' Istennek nincs. A szenteknek van egy hagyományos hierarchiája, ugye az apostolok, vértanúk, hitvallók, stb., de hogy egyébként azt nem méricskéljük, hogy ki milyen és mekkora szent, hanem örülünk annak, hogy az életszentség ki tudott benne bontakozni, és ez kiárad a közösségre. Úgyhogy ezért én úgy alapvetően azért ehhez, már csak így gondolatébresztésként is azért azt hagyd mondjam, hogy ezt én nem tartom egyáltalán keresztényi gondolatnak se, hogy méricskéljük akár a boldogjainkat, akár a szentjeinket, akár azokat, akik a szentoltásra jelölünk, és akiket tisztelünk. Sokkal izgalmasabbnak tartom, hogyha egymás mellé állítjuk őket, mert ebből egyébként sokkal többet tanulunk, mint hogyha rögtön úgy minősítgetjük őket.
Akkor állítsuk egymás mellé a 20. század magyar kiemelkedő alakjainak történetét. Milyen hasonlóságok vannak Márton Áron és Mindszenty József karakterében?
Már a kezdet-kezdetén nagyon izgalmas pontokat találunk. Nagyon hasonló a családi háttér. Mind a ketten nagyon szegény családból jöttek. Ugye Mindszenty atya egy vasmegyei földműves családból, Márton Áron egy székely, pásztorkodással foglalkozó, de hát nagyon hasonló életkörülmények között élő családból. Mind a kettejüknél van egy ilyen nemesi vagy helyi nemesi családi eredet, hagyomány, aminek viszont az életben semmi nemű hasznát és áldását nem élvezték. Tehát ez olyan típusú volt, amivel nem járt se földbirtok, se olyan vagyoni helyzet vagy életmód. Úgyhogy hát ez egy szép családi eredet. Mindszenty atya is nagyon büszke volt erre. és Márton Áronnak is fontos volt, de inkább az öntudatukban jelentkezett, sem mint az életmódjukba. És nagyon izgalmas hasonlóság az is, hogy Mindszenty Bíborost az édesanyja szerette volna nagyon papnak adni, Márton Áron pedig az édesapja szerette volna nagyon papnak látni. És itt én azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szülőkben biztos, hogy mind a két családban benne volt az, hogy ez a akkoriban a felemelkedésnek az egyetlen békés útja volt. De nagyon fontosnak tartom azt is, hogy mind a kettejüknek a hivatásválasztása az viszont sokkal többről szólt, és hogy mind a kettejükben megjelent, hogy ez valamiképpen a népszolgálatnak, tehát az egyszerű nép lelkipásztori szolgálatának az útja, a hivatása. És az az érdekes, hogy a hivatásválasztáshoz még egy nagyon-nagyon közös személy is kapcsolódik, Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök, mert Mindszenty atyát is ő erősíti meg ebben a hivatásválasztásban, amikor egy szentgyónás keretében Szombathelyen azt mondja neki, hogy légy fiam, világi pap. És Márton Áront is ő fogadja be erre az útra, amikor azt mondja, hogy tárt karokkal várlak, fiam, amikor levelet ír neki Márton Áron, hogy mégis a szemináriumba szeretne menni. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a Majláth Gusztáv Károly püspök, ez mindkettejük hivatásválasztása szempontjából egy meghatározó személyiség. Az is érdekes, hogy hogyan, ugye nem négy év választja el őket, hogy Mindszenty atya 1892, Márton Áron 1896, de 1915 azért egy érdekes pillanat, mert Márton Áron ekkor érettségizik, Mindszenty Bíborost ekkor szentelik pappá. Tehát, hogy itt van egy kis eltolódás az életük alakulásában, de itt van egy olyan momentum, amit én nagyon fontosnak tartok a személyiségük formálódásában is. Azt, hogy Mindszenty atya a kirakatperben az utolsó szó jogán mondja azt, hogy az ő neveltetése olyan, mint egy vaspálya, amely visz és megmagyaráz sok mindent. És azt lehet mondani, hogy az ő útja nagyon-nagyon egyenes, nyílegyenes, tehát gimnázium, kis szeminárium, nagy szeminárium, lelkipásztori állomás helyek, tehát az ő hivatásának az útja az nagyon egyenes, és ebben nagyon tudta integrálni a családjából hozott kicsit fehér-fekete látásmódot és örökséget. Hát Márton Áron útja viszont nagyon nem nyílegyenes. Ő ugye megjárja a frontot, annak minden emberi traumájával, szenvedésével, tehát ő megjárja a poklot bizonyos szempontból. És nem csak átéli, hanem maga is éli a katonáknak azt az életét, ami hát egy ilyen helyzetben óhatatlanul megjelenik, és el is veszti a papi hivatását. Egy időre tudjuk, hogy másfél évre egy ilyen kereső, csellengő, vagy szóval egy ilyen elveszettnek tűnő időszaka ez az életének, de én ezt nagyon fontosnak tartom, mert Márton Áronnak úgy érzem, hogy ez egy olyan alappá vált, ami Mindszenty atyának nem adatott meg. Tehát ő a családból hoz egy sokkal elfogadóbb, szabadabb családi hátteret. Hát az is, hogy ezt a másfél évet neki elfogadták, ez is mutatja. Tehát, hogy meg hát ez a székely szabadság, akkor erre is utaljunk, hogy ez azért benne van. Tehát az öntudat és szabadság, tehát ez nekik nagyon fontos, ezt ő hozza a családból. És itt volt ez a földi pokol, ahol ki is tombolhatta magát, és olyan páratlan benyomások érték az első világháború során és utána, hogy ezek én azt gondolom, hogy meghatározóak mind a személyiség fejlődése, mind a hivatás választása terén. És amiben Márton Áron még többet kapott Mindszenty atyánál, az ez a bizonyos Majláth Gusztáv Károly püspök. Márton Áronnak ezeket a tapasztalatait azt úgy is dekódolhatnánk, úgy is magyarázhatnánk, úgy is mondhatnánk, hogy ő megtapasztalta az emberi dolgokat, olyan emberi dolgokat, amiket Mindszenty atya nem tapasztalt meg. És ezzel szemben sokkal elfogadóbb tudott venni. Mindszenty atyának viszont egy nagyon szigorú, nagyon fekete-fehér neveltetése volt, és egy ilyen papi szocializációja is. Ő nemhogy nem tudott elfogadó lenni ezekkel szemben, hanem kifejezetten fenntartásokkal kezelte ezeket. Tehát ezeket alantasnak, bűnösnek tartotta. Tehát ez az indítatás is nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a két embernek a személyiségét, különbözőségeit, meg azt is, hogy Mindszenty atya, amikor püspökké választotta a 12. püspápa, akkor miért adta neki azt az atyai programot, hogy légy atyaibb, megértőbb, és hogy Mindszenty atya ezt akkor komolyan vette. És ez is például egy szép és érdekes momentum, hogy Márton Áron már az élete elején megtapasztalja azt az élethelyzetet, amiben ez tud benne alakulni, formálódni, mint szerint, hogyha meg az életének a közepén indul el ezen az úton. És itt jön be egy másik nagyon fontos szempont, ami a papi útjuknak a meghatározó vonulata, hogy Majláth Gusztáv Károly Márton Áron számára egy nagyon nagy nevelő volt. Rögtön bedobta a mélyvízbe, ugye fiatal káplánként, kutyául érezte magát Márton Áron, ahogy nem pontosan így írja, de majd, hogy nem. És Majláth Gusztáv Károly ezt direkt csinálta, meg kellett tapasztalni a többféle állomás helyet, nehézségeket, el kellett kezdjen románul tanulni, ami szintén nehézséget okozott számára. Márton Áron ugye akkor teljesedik ki, amikor hittanár lesz, és Kolozsváron pedig egyetemi lelkész. De addig kínkeservesen nyögi ezeket a káplán éveket, és Mindszenty atyának egy ilyen beavatás nem adatott meg. Ő nagyon rövid felsőpatyi káplánkodás után Zalaegerszegre kerül hittanárnak. Ez is egy közös pont, ez a hittanárság. Az ifjúsággal való foglalkozás, az evangelizáció. Egyébként mind a ketten lapot is alapítottak. Márton Áron az erdélyi iskolát, Mindszenty atya pedig, hát mondjuk ő inkább egy ilyen közéleti lapot Zalaegerszegen. Tehát érdekesek ezek a közös szálak, de itt erre föl kell figyelni, hogy Mindszenty atyának a helyzete itt Magyarországon teljesen más volt is, az az egyházi közeg is, amiben ő élt. Tehát gróf Mikes János ugyanúgy nagyon becsülte Mindszenty atya emberi értékeit, szorgalmát, papi jellemét, de hogy nem tudott olyan közvetlen, és nem tudott ennyire atyai lenni ez a kapcsolat. Tehát, hogy Márton Áronnak Majláth Gusztáv Károly megadatott aztán, amikor bekerül az aulába, az egyház kormányzati tapasztalatszerzés is. Mindszenty atyának ez gyakorlatilag nem adatott meg. Még akkor is, hogyha volt püspöki biztos Zalában, de ez is egy önálló feladat volt. Tehát nem arról volt szó, hogy egy intézményen belül tapasztalatokat szerez arról, hogy milyen például a diplomatikus egyház kormányzás. Tehát ez itt nagyon fontos az ő papi indulásuknál. És ehhez egy érdekes epizód, hogy Majláth Gusztáv Károly mennyire sokra tartotta Márton Áront, és hogy mennyire, hát gyakorlatilag az utódjaként tekintett rá, hogy egyszer egy vendégségbe mentek autóval, és először, hát persze a titkára szállt ki Márton Áron, és nyitotta volna az ajtót a püspöknek, de ott hirtelen azt hitték, hogy ő a püspök, és kezet csókoltak neki. És amikor Majláth Gusztáv Károly kiszáll, akkor jellemző egyébként így a személyére is, meg a humorára is, hogy mondta, hogy no, ott még nem tartunk. És amit még ilyen közös pontnak tartok, és nagyon érdekesnek, hogy Mindszenty atya nagyon küzdött magában azzal, hogy ugyanazzal, amivel Márton Áron, hogy alacsony sorból jön, és nem túlságosan iskolázott teológiai szempontból se Márton Áronnak, hasonló volt a helyzete. És nagyon érdekes, hogy Márton Áronnál ez olyannyira kijött, hogy ugye Kolozsváron, amikor plébánosnak szánja a püspöke, akkor nem is fogadják őt el plébánosnak, hát csak plébános helyettes tud lenni. Mondjuk Mindszenty atyát Zalaegerszegen egyöntetően várták, sőt kérték, de az egy más történelmi helyzet volt. Viszont mindkettejükre jellemző, hogy nagyon fiatalon lépték meg ezeket a grádicsokat, de hát ugye erre mondta Mikes János Mindszenty atyának, hogy ez egy olyan hiányosság, ami napról napra csökken a fiatalság. De hát ez is egy közös tapasztalat. Ugye Márton Áron ott az aulában a legfiatalabb, először levéltárosként, aztán püspöki titkárként, idős kanonok között, hát az is egy kínszenvedés volt neki, de óriási dolgokat tapasztalt, nagyon fontos dolgokat tanult az ő püspökétől. És amit itt én talán a legfontosabbnak tartok a különbségek terén, ami nélkül nem is lehet beszélni kettejükről, hogy a két egyház közösség is teljesen más, az erdélyi és a magyar. A magyarországi egy széttagolt, sok esetben széthúzó, de legalábbis nagyon-nagyon sokszínű. Az erdélyi az egy teljesen egységes, és gyakorlatilag a túlélésre berendezkedett közösség. Ez teljesen más közeg. Tehát ez összehasonlíthatatlan az a helyzet, ahova, mint püspök, ők majd állni fognak. De ezelőtt most még érdemes arra utalni, hogy 1938-ban mindketten részt vettek a budapesti eukarisztikus kongresszuson. Ez most így aktuális is számunkra.
Ugye mindkét egyházi szeméről tudjuk Márton Áronról is, és Mindszenty József atyáról is, hogy püspökök lettek. Ráadásul fontos történelmi helyzetben. Erről egy kicsit mesélj, kérlek, Gergely.
Itt fordult a kocka, tehát a papi hivatás terén időben Mindszenti atya ment az élen, és most Márton Áron átvette a vezetést, csak hogy a kezdeti témafelvetésünkhez kapcsolódjak, hiszen Márton Áron már ugye 1938-ban kinevezik, és 39-ben szentelik Erdély püspökévé, Mindszenti atya majd csak 1944-ben lesz Veszprém püspöke, 45-ben pedig esztergomi érsek. Van egy nagyon érdekes eset Márton Áron püspökké szentelése kapcsán, ugye akkor államesküt kellett tenni a román király előtt, és ott van egy ilyen epizód, hogy a román király nem tette föl a kitüntetés szalagját az egyenruhájára. Valószínűleg ezzel úgy, hát ki akarta fejezni a magyarok iránti fenntartásait, tehát nem teljes királyi pompájában jelent meg az eskütételen, mire Márton Áron levette a cingulumát, hogy hát akkor ő se teljes püspöki pompában vesz részt ezen az alkalmon, és akkor mondta is a román király, hogy jó lesz vigyázni ezzel a Márton Áronnal. Azért szeretem ezt a történetet, mert Mindszenty atyánál se szeri se száma ezeknek, és mutatja azért mindketten, hát elég nagy öntudattal rendelkeztek, és nagyon fontosnak tartották azt, hogy az ilyen nyilvános alkalmakon, és akkor, amikor ők végülis egy közösséget és egy egyházat képviselnek, hogy akkor azért erre is érzékenyen és figyelmesen, hogy tehát nem csak a szeretet megvallása, hanem adott esetben a közösség tekintélyének a megóvása is fontos volt számukra, még akár ilyen jelképes gesztusokban is.
Márton Áron és Mindszenty József püspök kiavatását hogyan befolyásolta az akkori történelmi helyzet, a második világháború?
Biztos, hogy nagyon fontos szempont volt Mindszenty atyánál, ezt biztosan tudjuk, mert Angelo Rotta apostoli nuncius kifejezetten úgy ajánlotta az ő személyét, mint egyrészt elsőrangú lelkipásztor, mint olyas valaki, aki akár a náci nyilas, akár a kommunista egyházüldözéssel szemben bátran ki tud állni. De Márton Áron esetében is hát nagyon világos, hogy Majláth Gusztáv Károly utódjának szánta, még ha nem is a közvetlen utódja lett, hanem csak a második utódja, de tehát, hogy mindkettejükben látták a közeli főpásztorok is, de Róma is, azokat az embereket, akik ebben a rendkívül kiélezett történelmi helyzetben helyt tudnak állni. És ennek van egy nagyon szép epizódja, mert beszélhetnénk most a katolikus egyházi és egyházvédő tevékenységükről is, ami nagyon fontos, de erről viszonylag sokat tudunk. De én nagyon fontosnak tartom mindkettőjük vonatkozásában a zsidóság melletti kiállást. Mert nagyon szép, hogy, és ez szinte egyidejű, 1944-ben, ugye Márton Áron, amikor a bécsi döntés az észak-erdélyi részeket visszacsatolja Magyarországhoz, akkor ő fontosnak tartja, hogy Gyulafehérváron maradjon, marad román állampolgár, de Kolozsvárra áttelepíti a pap képzést, tehát egy ilyen kétközpontú egyházmegye alakul ki, és egy kolozsvári papszentelés alkalmával ott 44-ben bélyegzi meg nagyon határozottan a zsidó népirtást, és tiltja meg a híveinek a deportálásokban való közreműködést. Ez páratlan, ez a egyértelmű szókimondó és megkérdőjelezhetetlen kiállás. Persze ezt megkönnyítette számára az, hogy ő román állampolgár volt, tehát ennek Magyarországon nem lehetett volna következménye. Annyi következménye volt, hogy persona non grata lett Magyarországon, tehát kiutasították Magyarországról, ez döbbenetes. És az áldásos következménye pedig az, hogy Kolozsvár lakossága ezt nagyon komolyan vette, ezt a püspöki intelmet, és nagyon pozitív irányba változott a hozzáállásuk az uralkodó propagandával, és gyűlölködő, és félelemkeltő, és gyilkos propagandával szemben. És nagyon szép, hogy Mindszenty atya életútjában is ez megtalálható, nem csak a dunántúli főpásztorok memorandumában, amiben a háború befejezésére szólították föl a nyilas kormányt, hanem abban, hogy 1944. júniusában Mindszenty atya egy nyilvános rendezvényen ő is felvállalta azt, hogy bíróítélet nélkül elhurcolni, elítélni, vagyonát elkobozni, vagy éppen meggyilkolni valakit, az nem nemzetvédelem, hanem gyilkosság. Magyarországon ennek súlyosabb következményei voltak, és lettek is, hiszen őt ugye a nyilasok letartóztatták Sopron kőhidára, majd Sopronba hurcolták. Tehát, hogy ez a történelmi körülmény, ez azért persze nagyon meghatározza az ő püspöki szolgálatukat. Ezzel kapcsolatban egy nagyon szép momentum, hogy amikor Mindszenty atyát bíborossá kreálták Rómában, akkor levelet váltottak, és a Mindszenty atya úgy köszönte meg Márton Áron jó kívánságait, hogy erőm az együtt szenvedők együttérzése és imája. Tehát ők együtt szenvedők. És ez az együtt szenvedés, egymástól nagyon messze, de mindkettejük életében megvalósult a kommunista diktatúra idején. Mindszent atyát 1948-ban, Márton Áront 1949-ben tartóztatják le. És tudjuk, hogy kapcsolatot is tartottak előtte, de ez még nem egy teljesen felkutatott terület. Tehát ez nagyon izgalmas lesz majd, hogy akár ekkor, akár később, mert az 1971-es püspöki szinóduson mindketten ott voltak, hogy vajon találkoztak-e, ha igen, mit beszéltek, ezeket még nem tudjuk, de nagyon izgalmas. És nagyon izgalmas az is, hogy alakul ez az életút záró időszak, mert ez is segít megérteni azt a különbséget, amit van, aki szívesen felnagyít, pedig nem tartom igazságosnak. Márton Áron ugye viszonylag rövid ideig van teljes fogságba, utána visszatérhet, püspöki funkcióit gyakorolhatja, ha nem is hagyhatja el 10 éven át a palotáját, illetve évente csak egyszer. És nagyon érdekes, hogy Vincent atya életében is megvan a börtönidőszak is, megvan a követségi 15 év, amikor nem hagyhatja el az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét. De ami a nagy különbség, az az, hogy Márton Áron ebben a zárt, nagyon összetartó közösségben meghatározó személy tud maradni, kapcsolatot is tud tartani. Tehát az ő tekintélye az olyan szinten járja át az erdélyi magyar katolikus közösséget, hogy ezt elképzelni nem tudjuk. Most Vincent atya esetében nem így volt, őt teljesen elzárták, elszigetelték a katolikus közösségétől, és a katolikus egyházat pedig kollaborációra kényszerítették. Tehát Magyarországon ez a teljesen más egyházi közösség, más összetételű és más nem annyira egységes és együtt élő és együtt tartó és életben maradni igyekvő közösség. Ebben a közösségben teret tudtak kapni azok a rágalmak és az a befeketítő tevékenység, amit a kommunista hatalom élesztett, gerjesztett, és ami részben visszhangra talált a magyar katolikus egyházon belül is. És aki ezt a különbséget kisarkítja, az pont a történelmi körülményekről nem vesz tudomást, és arról, hogy ebben a legnagyobb szerepe egy külső egyházüldöző, gyűlölködő hatalomnak volt, és annak, hogy két különböző közösségről beszélünk. Szerintem ezt nem lehet szembeállítani egymással, maximum tanulni belőle, hogy hasonló külső hatásoknak ne üljünk fel legközelebb. Tehát, hogy számomra mi a tanulság, vagy mi a válasz arra a kérdésre, hogy akkor most tényleg mennyire volt hasonló, mennyire volt különböző ez a két csodálatos ember, akik a katolikus egyháznak is gyönyörű példaképei, és a magyar nemzetnek is történelmi hősei. Hát szerintem abban, hogy nagyon izgalmas ez, hogy magunk elé képzeljük a történelmi Magyarország térképét, akkor szinte a két legtávolabbi pontról jön ez a két ember, a nyugati szélekről és a Székely vidékről. És én két dolgot tartok, hogy nagyon fontosnak velük kapcsolatban. Ugye a tekintéllyel kapcsolatban szoktuk megkülönböztetni a külső és a belső tekintélyt. És hogy Mindszenty atya a külső tekintélyből kapott egy nagyon nagy adagot a neveltetése során, és egy hosszabb út vezette őt arra, hogy a belső erőforrások, hát mindenek előtt az Istenbe vetett hit, és ez a hűséges helytállás, ez kiérlelje benne azt a belső tekintélyt, ami kisugárzott a környezetére. Márton Áron ezt viszonylag korán, az első világháborúban, utána a papi formálódása idején meg tudta szerezni, és Márton Áronnak ez a belső tekintélye, ez tényleg olyan szemedgyönyörködtető, ahogy látjuk a képeken. Ugye tudjuk, hogy filmfelvétel alig-alig néhány kocka maradt róla, inkább csak hangfelvételek. És a másik, amit pedig ugyanennyire fontosnak tartok, hogy mindkettejüknél kibontakozhatott az életszentség, amit nagyon egyszerűen ugye úgy fogalmazhatunk meg, hogy a hitnek a bizalma és a szeretetnek a mindennapi tevőleges valósága, tehát a szeretetgyakorlás. Ez mindkettejük életútjának abszolút jellegzetessége, ez a szolgáló, ez a szeretet szolgálat, amit gyakoroltak mindketten. És ha az a kérdés most már nem a megkülönböztetés, hanem ez a közös tanulság számunkra, hogy mi lehet az ő bölcsességüknek és életszentségüknek a forrása, akkor én úgy látom, hogy ugyanaz, pontosan ugyanaz mindkettejüknél. A hitük, az emberségük, az egyszerűségük és a jóságuk. Mert ez nagyon fontos, hogy megmaradtak egyszerű embereknek, a népközelségük. nagyon fontos, hogy az emberségük kialakult, kibontakozott, megszilárdult, és nagyon tágas lett, nagyon szeretettel teli, és hogy mellette ott volt a hit és a jóság. És a hűségben és a felelősségvállalásban ezt testet töltött mindkettőjük egész életében, és ezért nem véletlen, hogy nem tudunk róluk megfeledkezni, ezért őrizzük az emléküket, mert az ő hűségük és felelősségvállalásuk az máig hat, és máig egy olyan tündöklő szép példa az erdélyi híveknek is, és nekünk anyországi katolikusoknak is, ami méltán állítja őket egymás mellé.
Köszönöm szépen Kovács Gergelynek, a Mindszenti Szentélyavatási Ügy viceposztulátornak, hogy vendégünk volt és mesélt Márton Áron és Mindszenti József személyének, történelmi jelentőségének hasonlóságairól.